A nemzetközi tapasztalatok alapján az első generációváltást csupán körülbelül egy harmada éli túl ezeknek a vállalkozásoknak. Ezeknek a vállalkozásoknak helyszínten volt és lenne létjogosultsága, csak egyszerűen nincs, aki csinálja. A mai generáció kevésbé szereti ezeket a kötöttségeket. Nem nagyon tudja elképzelni magát egy olyan szerepben, ahol 7/24-ben kell a vállalkozással foglalkozni.
április 24-én Business Talks néven ismét nagyszabású konferenciát rendez az economics.hu a Magyar Zeneházában. A generációváltás mellett fő téma az EU-s források hozzáférésének a lehetősége, illetve milyen lehetőségei vannak a KKV és a vállalati szektornak az előttünk álló elkövetkezendő években. Többek között ennek kapcsán is erről fogunk beszélgetni mai vendégemmel itt az economics.hu podcastjében, Bódis Zoltánnal, a BDO csoport szakmai igazgatójával.
Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget.
Mi köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát ugye, ahogy említettem, a Business Talks konferencia egyik fő eleme és fő témája az a generációváltás is lesz, ami szerintem nagyban érintett az elmúlt években, talán az elmúlt évtizedben is nagyon sok vállalkozást Magyarországon, hogy nem csak egy számadatot mondjunk. Ma Magyarországon van 145 ezer olyan KKV, aki valamilyen szempontból érintett a generációváltásban, és ami a számomra a ti általatok biztosított adatok alapján az ilyen nagyon szembetűnő volt, az az, hogy az első generációváltást ezeknek a cégeknek csak a 30%-a éri túl, a másodikat pedig csak a 15%-a. Mi az oka ennek?
Akkor először egy picit a számosságáról beszélünk, illetve talán definiáljuk, hogy üzleti szempontból mi a generációváltás. A generációváltásnak nevezzük az üzlet szempontjából azt, amikor az előző tulajdonos, a tulajdonos és vezető a tulajdonosi és vezetési jogokat és szerepeket átadja a következő generációnak, aminek az az oka, hogy elérkezett az az idő, hogy neki vissza kell vonulnia. Életkora miatt és egyéb okok miatt, hogy miért ilyen nagy, és akkor visszakanyarodnék arra 140 ezerre, 150 ezer vállalkozásra. A generációváltás egy teljesen normál üzleti folyamat. Ez mindenhol a világon megtalálható, ahol családi vállalkozások vannak, és ahol egyébként a vezetés vagy a tulajdonos személye, a szerepe személyhez kötött, és nem szervezethez kötött. Ez a személyhez kötöttség elsősorban a KKV-knál figyelhető meg, és ez egy közép-kelet-európai sajátosság, hogy a generációváltás az feltorlódik. Ennek az az oka, hogy a rendszerváltáskor, illetve a privatizáció idején formálódtak és keletkeztek azok a KKV-cégek, ahol 20-30 évnyi működés után elérkezett az ideje a generációváltásnak. Tehát itt ez nem egy elnyújtott folyamat, ahol egy 100-150 éven működő gazdaságban ezek a folyamatok fokozatosan mennek végre, hanem ez egy első nagy hullám, aminek most a szemtanúi vagyunk. Ez egy kockázat és egy lehetőség is egyébként a KKV szektorban, de ennek olyan hatása van, amivel foglalkozni kell mindenféleképpen.
Mi a kockázat?
A kockázat az, amit említettél, hogy nemzetközi tapasztalatok alapján az első generációváltást csupán körülbelül egy harmada éli túl ezeknek a vállalkozásoknak, ami azt jelenti, hogy a 60%-a előbb-utóbb valamilyen módon a korábbi tevékenységével felhagy. Ez, ha így időben összetorlódik a generációváltás, és 140-150 ezer céget érint, és mondjuk ebből 80-90 ezer rövid időn belül abba hagyja a tevékenységét, ez mindenféleképpen a piacon már egy látszószám. Annál is inkább, hogy a KKV szektorban foglalkoztatják a munkavállalók körülbelül kétharmadát, és a KKV szektor hozzájárulása a GDP termeléséhez körülbelül olyan 45-50%.
Mekkora hatása van ezekre az adatokra annak, hogy nyilván a digitalizáció hatására, meg a szakmák átalakításának köszönhetően vannak egyszerűen bizonyos olyan szakmák, most mit tudom én, egy cipész, egy mondjuk az asztalos most nagyon felkapott, de hogy alapvetően azért szakemberben mégiscsak nehéz találni eleget. Tehát, hogy vannak egyszerűen olyan szakmák, amik mennek ki a divatból, vagy egyre nehezebb utánpótlást találni. Ennek mekkora hatása van erre?
Inkább megfordítanám. A generációváltásnak van erre elsősorban hatása. A KKV szektor igen jelentős része a szolgáltatásból él, ami azt jelenti, hogy ha nem sikeres a generációváltás, és ezeknek a szolgáltatóknak egy jelentős része a piacról eltűnik, ez automatikusan azt jelenti, hogy például a cipészek, például az üvegesek, és azok a korábbi kisvállalkozók, akik gyakorlatilag személyesen vagy családi vállalkozásként nyújtottak szolgáltatásokat, ezek eltűnnek a piacról. Tehát ez hoz magával egyfajta átrendeződést is a szolgáltatások, és egyébként a beszállítói piacon is, mert a másik jelentős szektor, hogy ezek a KKV-k, ezek nagyvállalatok első-másodkörös beszállítói is, ezek viszont az ellátási láncban okozhatnak problémát, ha ezek kiesnek.
És vannak arra utaló jelek, hogy ez az elkövetkezendő években problémaként fog felmerülni, hogy bizonyos szakmákban nagyon nehéz a generációváltást fenntartani?
Igen, vannak. Ezek nem is elsősorban szakma csoportokhoz, szolgáltatásokhoz kötődnek. Azért figyeljük meg, hogy sok mindentől függ egy-egy szakma elérhetősége, de például nézzük meg az építőiparban a köműveseket, fodrászokat, kisboltokat, ezek folyamatosan tűnnek el. Ez nem azt jelenti, hogy azért tűnnek el, mert nincs létjogosultságuk. Nyilván átalakul, minden átalakul körülöttünk, és elmozdulunk a multik felé, elmozdulunk a plázák felé, de ezeknek a vállalkozásoknak helyszínten volt és lenne létjogosultsága, csak egyszerűen nincs, aki csinálja.
Hogyha már a multikat említette, én a KKV-tól és a multi közé tenném a következő kérdésemet, hogy vannak azok a vállalatok, amik nyilván már ennél jelentősen nagyobbak, akár 100 fős, pár száz fős tömeget foglalkoztatnak. Hogy ezeknek az esetében, akár csak a közvetlen környezetben is, de azért látom azt, hogy sokkal nagyobb a törekvés arra, hogy át lehessen ültetni egy generációval lejjebb, vagy tovább a tudást, a vagyont és a felépített cégbirodalmat, nevezzük így. Minél nagyobb egy vállalkozás, annál egyértelműbb, hogy könnyebb a generációváltást fenntartani és továbbadni?
Nem könnyebb, inkább azt mondanám, hogy van egy fajta tudatosság ebben. Minél szervezettebb, nagyobb egy vállalkozás, annál inkább tudatosabban működik, bár Magyarországon, illetve Közép-Kelet-Európában azért alapvetően a vállalkozói kultúra az alacsonyabb, mint a fejlettebb gazdaságokban. De ha a cég elért egy bizonyos méretet, és már azért valamilyen módon szervezetként működik, megjelenik ez a tudatosság. Ez nem azt jelenti, hogy könnyebb lesz, de alaposabban felkészülnek rá, és fel tudnak építeni rá egy stratégiát. Ez nem egyszerű, és ennek azért vannak buktatói, hiszen a tulajdonosváltásnak vagy a generációváltásnak több opciója létezik. És ezek közül csak egy az, amit ugye általában az a kis KKV-knál, mikróknál figyelhetünk meg, hogy apáról fiúra száll a vállalkozás. Ez lenne a legkönnyebb és legtermészetesebb módja a generációváltásnak, de ez nem működik. Ennek viszont szociológiai okai is vannak, és ugye itt már egy másfajta generációs különbségről is beszélünk, egy másfajta életszemléletről beszélünk, mint annak idején egy elindított vállalkozást egy személyben működtető édesapáról és egy fiúról, aki nem szeretné folytatni azt a fajta tevékenységet, mert ő már másképpen képzeli el az életét, mint ahogy az édesapja tette.
És ha már az került szóba, hogy másképp képzeli el a fiú az életét, mik szerinted jelenleg ennek a generációváltásnak a legnagyobb nehézségei, pont abból adódóan, hogy a mai generáció az azért szögegyenest másképp, és máshogy gondol már az üzletvitelről, vagy az üzletnek az üzemeltetéséről, mint az elődei. És ebből nagyon sok jó példát is látunk a Igen. piacon, és egyébként a Business Talk konferencia, csak mondjuk, hogyha a biotech-et említem, és ugye abban dolgozó családot, ahogy át lett ez adva, iskola példája annak, hogy hogyan vitték tovább ott a gyerekek a projektet, de hogy nem ez a standard, és nem ez a jellemző, de az egyértelműen látszik, hogy az új generáció valamit teljesen másképp csinál és gondol ahhoz képest, mint az elődeik.
Egyfajta elköteleződöttséget, egyfajta életszemléletet tükröz az, hogy valaki felépít egy vállalkozást, ezt működteti 30 éven keresztül, és ez egyfajta kötöttséget, rettenetesen nagy kötöttséget jelent. A mai generáció kevésbé szereti ezeket a kötöttségeket, nem nagyon tudja elképzelni magát egy olyan szerepben, ahol 7/24-ben kell a vállalkozással foglalkozni. Nekem az a tapasztalatom, és nem csak vállalkozókkal kapcsolatban, de egyszerű munkavállalókkal kapcsolatban is, hogy ezt a fajta kötöttséget már sokkal nehezebben tudják saját maguk számára lefordítani. Egyfajta, divatos szóval ők a work-life balanszt keresik, amit egy ilyenfajta vállalkozásnál ezt tudomásul kell venni, hogy nem lehet abban a formában folytatni, ahogy ők ezt elképzelik.
Hát ezért haladnak eléggé erősen, ami látszik az online térben való vállalkozások felé. Igen. A mai generációból rengetegen dropshippingen keresztül, vagy olyan, mindenképpen olyan tranzakciós és online munkavégzés felé terelődnek, amit lényegében bárhonnan tudnak végezni, és bárhonnan tudnak belőle pénzt keresni, mert ugye ezeket a kötöttségeket...
De hát az általad említett szakmáknál azért online nem lehet végezni. Tehát online falat húzni nem lehet, online festeni nem lehet. Tehát van egy csomó olyan szakma, ahol ezt a lehetőséget nem fogják megtalálni, és ezért nem szívesen venni át. Például az édesapja üzletét.
Igen, de nem lehet, hogy pont ennek hatására, akár a mesterséges intelligencia fejlődésének a hatására, mondjuk 10-15 év múlva arról fogunk beszélni, hogy az ilyen online fejlesztett és fenntartott vállalkozásokat adja át az első generáció már a második.
De igen, abszolút van,
nem
de
lehet,
akkor
hogy
sem.
Nem lehet, hogy éppen a közepén vagyunk valamilyen fajta vállalati kultúra átalakulásának.
De egészen biztos. Egészen biztos, és nem csak vállalati kultúra, tehát itt alapvetően emberi kulturális átalakulásokról van szó, és a generációváltás nem feltétlenül úgy történik, hogy a családon belül történik meg, sőt az esetek nagyobb részében ez nem családon belüli generációváltást jelent, hanem egyszerűen annyit jelent, hogy a vállalat régi tulajdonosa, régi vezetője, aki sokszor gyakran ugyanaz a személy volt, hátralép, és a vállalkozását átadja valakinek. Vagy részben, vagy egészében. Ugye több opció létezik. Az egyik kivonulás, ami igen gyakori, az, amikor azt mondja, hogy ő a napi munkából visszavonul, tehát a cég operatív vezetését átadja, de például a tulajdonosi szerepet nem. Ez azt jelenti, hogy tulajdonosként ott marad, kívülről kontrollálja felülről a céget, de egyébként a napi vezetést átadja valakinek. Ugye másik opció az, hogy részben vagy egészében értékesítik a céget, és ő teljesen visszavonul. Ez egy másfajta exit stratégia, vagy visszavonulási stratégia, de az a lényeg, hogy ez egyfajta tudatosságot igényel, és ez egy folyamat. Tehát ez egy nem egyik pillanatról a másikra zajlik le, és amit említettél, ez a tudatosság a nagyobb cégek esetében jobban megvan, mint a kisebb cégek esetében. El kell döntenie, hogy mit szeretne, milyen lehetőségei vannak, hogyan szeretne ő hogyan szeretné átadni a vállalkozását. Kettő, fel kell készítenie saját magát erre az átadásra, átvételre. Ha ez egy nagyobb cég volt, akkor fel kell készülnie arra, hogy valamiféle szemmel látható vagyon kerül a birtokába, ennek kezelésére szintén fel kell készülnie. Fel kell készíteni magát a szervezetet egy ilyen átadás átvételre. Említettem azt, hogy nagyon sok esetben a tulajdonos és a vezetői szerep az összemosódik, egy személyben van, és ezek egy személy irányítású szervezetek nagyon sok esetben. És nem csak egészen pici vállalkozásokra gondolok, itt több milliárdos cégek működtek úgy, hogy a tulajdonos és a cégvezető az gyakorlatilag napi szinten irányította a szervezetet. Ez azt jelentette, hogy ez nem egy modern vállalkozás szerint működő cég, ahol a folyamatokat megtervezik, a folyamatokat irányítják, a folyamatokat kontrollálják, hanem egy személyi vezetés. És a szervezet gyakorlatilag a személyhez kötődik. A szervezetet is fel kell készíteni arra, hogy egy utódlás során az új tulajdonosnak, az új vezetésnek egészen más elvárásai lesznek, és gyakorlatilag a megszokott működésből át kell menni egy másfajta elvárásrendszerben, akár azért, mert az új tulajdonosnak más elvárásai vannak, vagy egyszerűen más a működési modell, amit ő elképzelt a cégnél. A cégnek itt van egy rettenetesen nagy tehetetlensége ezekben a cégekben, egy ellenállás a szervezet részéről, amit le kell küzdeni, és hogyha azt szeretné a régi tulajdonos, hogy ez egy viszonylag sima átmenet legyen, akkor a szervezetet is fel kell készíteni arra, hogy vevő legyen egy tulajdonosváltásra, nyitott legyen egy tulajdonosváltásra. És hát vannak némi egyéb kockázatok is a rendszerben, amikor pont a személyi vezetéshez kötődően azért nem optimális a működés, és nevezzük úgy, hogy bizonyos csontvázak lakhatnak a szekrényekben, ami, amit szintén előtte fel kell tárni, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a régi tulajdonos az milyen értéken tudja értékesíteni a cégét. És ez viszont már nagy mértékben függ attól, hogy maga a cég milyen állapotban van, és ez nem csak elsősorban pénzügyi szempontokat jelent, hanem a működés hatékonyságát, a működés kockázatát, és nem utolsó sorban a piaci kockázatot is. Ezeknek a cégeknek egy igen jelentős részénél a vevő és a szállítói kapcsolatok ugyanúgy a régi tulajdonoshoz és a régi vezetőhöz kötődnek jelentős részben, mint akár a szervezet irányítás kérdései. Tehát azzal, hogy ő kilép a cég életéből, ezzel például a szállítói kapcsolatok nagy mértékben fel tudnak lazulni, a vevői kapcsolatok nagy mértékben fel tudnak lazulni, tehát ilyen szempontból is van egy kockázata ennek a generációváltásnak.
Hát az emberi faktort azért nehéz kikerülni, hogy igen, ha bizonyos ember építette fel azt a vállalatot, és az ő emberi kapcsolatai azok, amik évtizede, vagy több évtizede a vállukon viszik lényegében azt a vállalatot.
És az egyik pillanatról a másikra el tud tűnni.
Igen, és akkor itt merül föl bennem az a kérdés, ami szintén érdekes lehet szerintem ilyen szempontból, hogy van-e olyan cégméret, aminél már szinte garancia az, hogy eltűnni nem fog egy adott vállalat, maximum beolvad, beépül, vagy valamilyen más csoport a cégnek egy magasabb beosztású vezetője lép a helyébe és viszi tovább, vagy ilyen garancia nincsen, mert...
Garancia nincsen, valószínűség van.
Valószínűség.
Valószínűség van. Én azt mondom, hogy minél nagyobb egy cég, minél cégszerűbben és minél tudatosabban működik, és ez pedig azért alapvetően a mérethez kötődik, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy ez a cég mondjuk sikertelenül hajtja végre a generációváltást. Annál inkább túlélő lesz ez a cég. Az is jellemző egyébként, hogy a KKV-szektor Magyarországon rettenetesen alul tőkésített, ami azt jelenti, hogy sebezhető. Tehát egy-egy válságidőszakot azt viszonylag nehezen visel át. Alapvetően minél följebb megyünk a cégméretben, azért alapvetően ez a tőkehiány az talán kevésbé jelentkezik, illetve könnyebben tudnak tőkét pótolni, vagy igénybe venni, mint egy-két fős családi vállalkozás.
Vállalat üzemeltetési szempontból mi a legnagyobb változás az elmúlt években, ami egyértelműen látszik, hogy amit a cégek muszáj lereagáljanak, vagy át kell alakítsanak ahhoz, hogy jól tudjanak működni és üzemelni a piacon?
Az utóbbi időben akár gazdasági szinten, akár társadalmi szinten rengeteg változás zajlott le, és ezek a változások igen mélyek és igen gyorsak. Ez azt jelenti, hogy kénytelenek a cégek valamilyen módon a rugalmasságukat és az ütésállóságukat növelni. Ez részben hatékonysági kérdés, részben szervezeti kérdés, részben pedig egyfajta kockázatdiverzifikáció. Az figyelhető meg az első körös alakuló cégeknél, hogy alapvetően egy irányba koncentráltak, egy tevékenységet végeztek, és ezt igyekeztek minél jobban, minél mélyebben elsajátítani. Azon nagyon sok és nagyon gyors változás, ami mostanában körülöttünk zajlik, rákényszeríti a cégeket arra, hogy több lábra álljanak. Akár több szolgáltatást, akár több tevékenységet nyújtsanak, több félét, akár pedig beszállítói oldalon, akár pedig a működés szempontjából növeljék a hatékonyságukat, belső hatékonyságnövelés, digitalizáció, itt azért fontos szerepe van most már az ERP rendszereknek, az integrált vállalatirányítási rendszereknek, ahol tulajdonképpen percről percre nyomon követheti, ha jól csinálják, a vállalat működését minden szempontból, pénzügyi szempontból, termelési szempontból, logisztikai szempontból is. Ez egy gyors tervezhetőség, egy gyors reagálást biztosíthat a cégek számára. Illetve a cégeket szervezik úgy, magukat, a folyamatokat, a munkavállalók felelősségeit, feladatait, hogy átcsoportosíthatók és átképezhetők legyenek. Tehát megfigyelhető a rugalmasságra és az ütésállóságra vonatkozó igény. És egyre többet fordítanak erre a cégek, és nem csak nagyvállalatok és középvállalatok.
A rugalmasság szempontjából kicsit úgy érzem, hogy kerülgetjük a forrókását. Itt a munkavállalóval szembeni elvárásokra gondolunk elsősorban, munkaidő, bérek, igen, juttatás, egyéb.
Is. Igen.
Tehát ebben van a legnagyobb, amiben muszáj, hogy egyszerűen rugalmasabb.
Mindenféleképpen, igen, elvárnak egy rugalmasságot a munkavállaló részéről is, ha a helyzet úgy kívánja, akkor az időszaki túlmunka vagy hétvégi munkavégzés is most már elvárható. Egyszerűen azért, mert vannak időszakok, amikor jobban megy, van, amikor rosszabbul megy, ki kell használni azokat az időszakokat, akár rövidek, akár egy-két hetes időszakokról lehet szó egy nagyobb megrendelés esetén, amit teljesíteni kell, és ilyenkor bizony ezt a fajta rugalmasságot elvárják a munkavállalóktól is. De ez vonatkozik egyébként nem csak az idejükre, hanem akár a javadalmazásukra is.
Mekkora szerepet játszik Magyarországon jelenleg a mesterséges intelligencia a cégek életében, és mekkora hatással lehet az következő 3-5 évben arra, hogy a munkavállalókat optimalizálják, illetve a cégműködéseket optimalizálják?
A generációváltás kapcsán ugye elsősorban a KKV-król beszéltünk. A mesterséges intelligencia mi tapasztalatunk szerint azért nagyon mélyre nem ért még le. Tehát azért ez a felső-középvállalati szinten válik a napi gyakorlattá valamilyen formában, még ha korlátozott formában is. És nyilván ezzel, szektora válogatja egyébként.
Igen, de hogy ezzel egyébként, ezzel a megállapítással nagyon le vagyunk maradva nyugati Európához képest?
Nem gondolnám, hogy különösebben le vagyunk maradva. Én azt hiszem, hogy ezek a változások, most azért soroljuk magunkat a fejlettebb piaci országok közé, ezek nagyjából egy időben zajlanak le, és egy időben mennek lefelé cégméretben és tevékenységben is, és szektora válogatja, hol értelemszerűen, hogy hol alkalmazható és hol nem. Én azt látom, hogy a napi munka beágyazott szinten, ott azért még a felső-középvállalatok, akik tudatosan alkalmazzák, és alkalmazzák már a saját belső vagy külső rugalmasságuk, piaci alkalmazkodó képességük, vagy a termelés tervezés szempontjából, szolgáltatás szempontjából. A kisebb vállalkozások esetében ez még nem jellemző.
De kijelenthető, hogy ez a térnyerés, ez a következő években,
ez elkerülhetetlen lesz. Valamilyen szinten be fog gyűrűzni minden társas formában működő vállalkozáshoz.
Bódis Zoltánnak nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt, és a Business Talks konferencián pedig találkozunk, és szeretettel. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, hogyha még nem vették volna meg a jegyeiket, akkor az economics.hu oldalán, vagy a businesstalks.hu oldalon is megválthatják jegyüket, keressenek rá, még korlátozott számban, de elérhetőek a jegyek konferenciánkra. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel az economics.hu YouTube csatornájára, illetve podcast felületeire, korábbi adásainkat is megtekinthetik itt. Hamarosan ismét friss adásra várjuk Önöket, akkor is tartsanak velünk, a viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.